Brúriával fogunk kezdeni, vagy pontosabban folytatni, hogyha visszaemlékeztek, amikor tegnap szó volt a beszéd jelentőségéről, arról, hogy mind az artikuláció, mind pedig a tartalom szempontjából, jó reggelt Judit, mind a tartalom szempontjából fontos, hogy szépen beszéljünk, szépen, artikuláltan, érthetően. És ennek kapcsán fogunk most rátérni, ja és persze szemérmesen. És ennek kapcsán fogunk most rátérni az 54-es lapon arra, hogy a Tóra tanulásban és a tanulásban milyen szerepe van az artikulációnak, a beszédnek. És egyáltalán mi a jó módszertan a tanulásra, hogy minél kevésbé felejtsük el azt, amit tanultunk. Úgyhogy ennek fogunk neki futni az 53-as oldalon, az 53-as oldal alján. Brúria Ashkachtela Hutalmida. Brúria Rabbi Meir hírhet felesége, bölcs, okos asszony volt, és egyszer találkozott egy tanítvánnyal, de Haveke Garizbele Hisa, én meglepetten látta, hogy az csak úgy magában tanulgat. Ugye? Nem mondja ki hangosan a Tóra szavait, és nem éri bele magát, hanem csak úgy olvasgat, mint ahogy az ember regényt olvas. Ugye gyakran előfordul itt a Facebookon is, hogy valaki bekapcsolódik egy pár másodpercre a Talmud tanulásból, és akkor ilyen kérdéseket tesz fel, hogy miért dülöngél a rabbi, miért hintázik a széken, miért olvassa hangosan és kántálva a szöveget. Most akit ez érdekel, az most meg fogja tudni. Amra lojkach szív a ruha becholos merua. Erre csodálkozva ránézett Brúria erre a fiatalemberre, és csúnyán lehordta, és azt mondta neki, hát nem azt olvassuk Sámuel könyvében, a 23-as fejezet 5-ös mondatban, hogy örök szövetség ez a Tóra, amit nekem adott Isten, el van rendezve mindenben, és meg van őrizve. Mit jelent az, hogy el van rendezve mindenben? Ima ruha, rámache varim sulcha, mista meresz, im lá, rén, mista meresz. Hogyha el van rendezve, ha át van itatva mind a 248 testrészedben, magyarul, amikor tanulsz, akkor nem csak a fejedet használod, hanem az egész testedet használod, és a szájadat használod, és hangosan mondod, és dülöngelsz, és beleéled magad, akkor meg fogod jegyezni azt, amit tanulsz. De ha nem, akkor el fogod te felejteni. Tána a talmidechot hajjal erebbi lezer, sajjal sajnébe láhás, láhással a sanim sakaktan mudaj. Volt egyszer egy tanítványa Rabbi Lezernek, aki mindig csendben olvasgatott, és úgy tanult láhással, sanim sakaktan mudaj, három év után viszont minden elfelejtett. Most nem világos, hogy három év után egyszer elfelejtett mindent, vagy azt jelenti, hogy mindig, amit megtanult, az csak három évig tartott ki. Három év után már mindent, bármit tanult, az három év után elfelejtette. Tanatámi dechot hajlere, abbi mézés, és hajbe széfel a makém, amruan nihulaj, adam gadol simés. És egy másik, de a kommentárok szerint ez tulajdonképpen ugyanaz a tanítványa Rabbi Lezernek, aki egy halál, tűz általi halált érdemelt volna az égi ítélet szék előtt, de azt mondták az égben, az égi védő ügyvédek, az égő védőbírák, hát hagyjuk csak, ne bántsuk, mert egy nagyszerű embert szolgált. Ugye itt a kommentárok azt mondják, hogy ez ugyanaz a tanítvány, és mi volt az ő bűne? A bűne az volt, hogy csöndben tanult. Mert ha valaki csöndben tanul, az azért bűn, mert ha csöndben tanul, akkor elfelejti azt, amit tanul, és ha valaki elfelejti azt, amit tanul, az egy szörnyű bűn. Ahogy az atyák tanításában tanuljuk, bárki, aki egy törvényt is elfelejt abból, amit tanul, azt úgy tekintjük, mintha halált érdemelne. Ugye, vagy miért olyan borzasztó dolog az, amit elfelejt az ember? Az ember azt mutatja, hogy nem veszi eléggé komolyan, nem veszi eléggé a szívére, nem tartja ezt eléggé fontos. A fontos dolgokat az ember nem felejti el. Amrile is Shmuel Rav Yehuda sinen a psach pumech kri. Azt mondta egyszer Shmuel Rav Yehudának, te egy nagyon okos fiú vagy. Nyisd ki a szádat, és úgy tanuljál. Az van írva a Talmudban, az van írva a Tórában, psach pumech kri, kehechni szkájemboch. Az van írva, hogy nyitott szájjal hangosan kell tanulni. hogyha úgy tanulsz, akkor megmarad majd a Tóra. Vötöri chai, és megmarad benned a Tóra, hosszan fogsz rá emlékezni, és az életed is hosszú lesz. Ahogy írva van példabeszédekben, a 4-es fejezet 22-es mondatban, ki chaim heim lemoj céljem, mert élet ez azoknak, akik megtalálják, és minden húsvérnek gyógyító az. Ugye miről van szó? A Tóráról, ami gyógyszer, orvosság mindazoknak, akik megtalálják. Az a szó, hogy megtalálják, mocéhem, az nagyon hasonlít az a szóhoz, hogy moci éhem, az, aki kiejti. És erre azt mondja, itt a Talmud altikre mocéhem, ne úgy olvassuk a szöveget, hogy akik megtalálják, hanem olvassuk úgy, hogy akik kiejtik. Tehát azok számára orvosság a Tóra, akik a szavait hangosan ki is ejtik, és nem csak magukban olvasgatják. Amar és a Láv Jehuda, Sinönnök, a Taif, Echad, Hatif, Isti, de Almond, az Liminé. Ennek kapcsán már is múl ilyen tanácsot adott Ráv Jehudának, hogy így kell tanulni, hogy a szavakat kiejti. Most ad egy másik tanácsot is Ráv Jehudának, ami meglepő módon első ránézésre egy merőben hedonista hozzáállást tükröz. Mit mondott Smuel Rábi Hudának? Azt mondta, élvezd az életet, élvezd gyorsan, ami előtted van, edd meg, ami előtted van, idd meg, mert ebből a világban, ebből a világból, vagy ez a világ, ahonnan mi el fogunk menni, olyan, mint egy esküvő, mint egy lagzi, ami hamar elmúlik. Azt akart ezzel neki mondani, hogy az ember nem mondja azt, hogy majd holnap félreteszem az élet örömeit, meg majd holnap utára félreteszem az élet örömeit, mert az élet sokkal gyorsabban megy el, mint ahogy azt gondolnánk, és az ember, hogyha állandóan kuporgat azért, hogy majd holnap, meg holnap után, meg majd jövő héten, meg majd jövő nyáron, akkor lehet, hogy soha nem is fog oda jutni. Nagyon érdekes különben ez a nem annyira talmudi bölcstől nem annyira megszokott mondás. Itt vannak, akik azt mondják különben, hogy ez nem szó szerint értendő, hogy az élet örömeiről a fizikai örömekre gondolt, hanem a micvákra, a jó cselekedetekre, a tanulásra, amit ezen a világon lehet teljesíteni, mert ezen a világon van szabad akaratunk, szabad választásunk, és itt van ennek értéke, hogyha az ember a jót választja a rossz helyet, míg a túlvilágon a szabad választás lehetősége már nincs meg. De visszatérve a szó szerinti magyarázatra, a fizikai magyarázatra, itt van egy másik nagyon szép mondás is. Ugye sokan vannak úgy, hogy csak gyűjtenek, és félreraknak a bankszámlájukon, és gyűjtik a vagyont, és amikor megkérdezzük tőlük, hogy hát akkor tulajdonképpen ez miért is jó, az életed végéig nem fogsz tudni ezzel mit kezdeni, nincs az a mennyiségű fizikai öröm, amit ezzel meg tudsz vásárolni, és akkor azt mondják, hogy azért, hogy a gyerekeimnek is legyen. Félre szeretnék rakni a gyerekeimnek. És erről szól Ráv tanácsa, Ráv Hamamunának. Amelé Ráv Hamamunab, ním, jés lecha hétev lach, s én vas öl tájnuk. Én le movesz hamismameja. Én le movesz hiszmameja. Azt mondta neki, ha van neked valamit, ha van vagyonod, ha van pénzed, ha van miből az élet örömeit megszerezni, akkor jó, és azt használd is ki, ahogy Mária írja, amit megtehetsz ma, azt ne halaszd holnapra, amit megehetsz ma, azt ne halaszd holnapra. Azt mondta neki, ez nagyon helyes, hogyha ezek az örömök megvannak, mert a pokolban, és vagy hát a túlvilágon, a pokolban, vagy szó szerint inkább ez a koporsót jelenti, a koporsóban már nem fogod tudni ezeket az örömöket megszerezni. És a halál az nem marad el, és nem várat magára. Tehát bármikor beüthet a halál, és hogyha így kuporgattál azért, hogy majd lesz később, meg az öreg éveimre, meg mit tudom én, hát azt lehet, hogy soha nem fogod tudni felhasználni, mert előbb fog beütni a halál, mint ahogy azt gondolnád. Imtoj már a niach le vanáj, és ha pedig azt mondod, hogy na jó, de mi lesz a gyerekeimmel? A gyerekeimre szeretném hagyni. Hajikba se él, mi ágid lecha. Be se él, mi ágid lecha. Bnei adam dövin le iszfé szade. E halalú najcicim, ve halalú naivlim. A pokolban, senki, vagy a, bocsánat, inkább itt ez nem a pokolt jelenti, a koporsóban ki fogja neked biztosítani, hogy a gyerekeid valóban jól fogják felhasználni, vagy föl fogják tudni egyáltalán használni azt, amit rájuk hagysz. Hát nem megmondták már azt, hogy az ember olyan, mint a mező füve. A fűszálak szépen kinőnek, aztán elsorvadnak, és új fűszálak nőnek ki a földből. Magyarul azt akarok ezzel mondani, hogy minden ember a saját maga számára biztosítja a megélhetését, és te hiába hagysz a gyerekeidre valamit, azt lehet, hogy el fog veszni, a másik oldalon meg, ha nem hagysz rájuk semmit, akkor is a gyerekeid képesek lesznek megteremteni a saját maguk számára az egzisztenciájukat. Szóval az az ember, aki meg akarja spórolni a gyerekeitől, hogy az egzisztenciájukért dolgozniuk kelljen, az nem jár el bölcsen, mert így se úgyse lehet tudni, hogy az egzisztencia meg fog-e maradni, és amúgy pedig, hogyha nem hagy rájuk semmit, akkor is képesek kell, hogy legyenek megdolgozni a megélhetésükért. Tehát nyilvánvalóan itt azért a középúta a helyes, de mindenképpen nagyon érdekes bölcs tanácsok ezek. Amár mi soben lévő mellekbe, derekbe, enylai, levája, jászokba, töjra, most rátérünk a Tóra tanulás jelentőségére, azt mondta, mi soben lévő, ha valaki éjszaka megy, és egyedül van, nincs kísérője, és fél a szellemektől, fél ettől, fél attól, akkor a legjobb, hogyha a Tóra tanulás eszközét veszi elő, és az megfogja, az biztonságérzetet fog neki adni, ahogy írva van a példa beszédekben, ki levias hein heim, mert a Tóra és a jó cselekedetek azok kedves kísérők. Magyarul, hogyha nincs egy fizikai kísérőnk, akkor ez lehet egy szellemi kísérőnk. Hasbera is a jászunk betonira, ha valakinek fáj a feje, akkor tanulmányozza a Tórát. Viszont ugyanebben a mondatban az van írva, ki levias hein heim lelői seha, mert kedves kísérők ők a te fejednek, és ezt úgy értelmezi a Talmud, hogy ha a fejed fáj, akkor a Tóra tanulással tudod legjobban gyógyítani. Haslag röjnöl jászokba tajra, ha valakinek fáj a torka, akkor is menjen Tórát tanulni, és nem már van nokimlag röjnöl szeha, mert az is írva van ugye ebben a mondatban a Tóráról, hogy olyan a Tóra, mint a lánc, amit a torkodon, a nyakadon hordasz, mint egy díszes ékszerlánc, amit a nyakadon hordasz. Hasbe meéjov, ha valakinek fáj a hasa, jászakbetaira, akkor arra is a legjobb orvosság a Tóra tanulás, ahogy írva van, ugyancsak a példabeszédekben, a hármas fejezetben, de fuasztehi lesoreha, gyógyulás lesz ez a köldöködnek, ami azt jelenti, hogy a hasfájásra is a legjobb gyógyszer a Tóra tanulás. Hasbác ma is szóval valakinek a csontjai fájnak. Jászok be tajra, ugyancsak a Tóra tanulás a legjobb gyógyszer, ahogy írva van, ugyancsak ugyanott, vagy sikúj tia látsz mai szeha, hogy és gyógyítás lesz ez a csontjaidnak. Hasbechal gufa jászok be tajra. Ha egész testünk fáj, akkor ugyancsak a példabeszédek azt mondja, hogy halba szarai, márpe orvosság az egész testnek. Ugye érdekes, ugye ennek egy kicsit mélyebb magyarázata, hogy hasbera is elgazdott, ezt szoktuk általában idézni, hogyha valakinek fáj a feje, akkor menjen Tórát tanulni. Miért? Mert azt akarja ezt mondani, hogy minden fizikai betegségnek van egy spirituális oldala, egy mentális oldala is. Ugye, ha valaki mentálisan gyenge, akkor fizikailag is gyakran könnyebben kap el egy betegséget, az immunrendszere, ez legyengül, és könnyebben kapja el a betegséget. Ugye is itt van még egy fontos dolog, hogy a betegség, a fizikai betegség, az egy a spirituális problémának egy megfelelője. Tehát, hogyha valakinek a feje fáj, akkor valami a gondolataival nem stimmel, és azt kell javítania. Bocsánat, ha valakinek a hasa fáj, akkor lehet, hogy valami olyan dolgokat tehát valami a szellemi emésztéssel problematikus, de mindig a spirituális megfelelőjét kell a fizikai gyógyításon túl megvizsgálni a dolgoknak ahhoz, hogy a gyógyulás teljes legyen. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy a Tóra az egy kiváló orvosság. Amárami hudabáruk hia, bóre, és elők, midász kazas barhó, midász basszabe, dam. Nézd csak meg! Az örökkévaló mértéke nem olyan, mint a húsvérember vértéke. Miért? mert a húsvér ember, baszave dam, nőszén számlak a vére, hogy lezel jó fel, lezel kose. Amelyek az is barha, én a kény, azt mondta, hogy szal szám hámlak a gufa, és nem a halmasz, hogy márpe. Azt mondja, hogy általában a húsvér emberek, van olyan orvosság, ami jó az egyik emberre, és nem jó a másik emberre. Ugye, mert az egyik embernek fáj a feje, a másiknak fáj a lába, akkor valószínűleg ugyanaz az orvosság erre a két betegségre nem lesz jó. De a tóra az egy olyan orvosság, ami mindenre jó. Ez a csodaszer, ez az algopirin, ami nem algopirin, az csak egy fájdalomcsillapító. Itt egy orvosságban van szó, ami minden betegségre jó. Most ugye visszatérünk el ez a kérdéshez, hogy milyen fontos a tóra szavait kiejteni. Ugye a tanulásnál az artikulálása a tanulásnak, a szövegnek, a szánkra vétele a szövegnek, és nem csak fejbe olvassuk, az mennyire lényeges. Ugye valaki járt már egy talmudiskolában, egy jesivában, és bemegy, akkor látja, hogy hatalmas hangzavar van. Ha elmegy a Széchenyi könyvtárba, akkor ha egy kicsit is valaki felemeli a hangját, akkor már is lecsitítják. Ugye nagyon nagy csönd van. A zsidó tanulási módszer az magában foglalja azt, hogy nem csöndben olvasgatunk, hanem hangosan kimondjuk a szavakat. Ennek van egy nagyon érdekes a haszid filozófiában ilyen pszichológiai vagy félig élettani, félig pszichológiai magyarázata, ami azt mondja, hogy a gyakran azt látjuk, hogy amikor valamit mondok, akkor tehát valakinek mondjuk valamit elmagyarázok, akkor önmagában az elmagyarázás révén az én megértésem is elmélyül. Tehát vannak dolgok, amiket mondjuk én is nem értek a Daf Yoimi napi Talmud tanulás előtt, és amikor elmondom, akkor önmagában attól, hogy elmondtam, a mondás, a beszéd, az olyan szinten artikulálja és helyre teszi a dolgokat, hogy valahogy, mintha egy ilyen láthatatlan helyről a bölcsesség alászállna az emberre, és bizonyos dolgokat megért, amit korábban nem értett meg. És a Kabbala elmagyarázza, hogy milyennek a morális oka. És azt mondja, hogy azért, mert a beszéd az egy olyan tulajdonság, ami a másik emberrel való kommunikációnak a fő eszköze. A másik emberrel való kommunikáció az valami fajta alázatot követel, hiszen hogyha a másik emberrel kommunikálok, az azt jelenti, hogy valamibe veszem már a másik embert. Tehát bizonyos fajta alázatot gyakorlok. Amikor valaki tanít, akkor alázatot gyakorol a tanítványai felé, hiszen hogyha a tanítványait egyáltalán nem tisztelné, akkor nem tanítaná őket. És az alázat az egy nagyon fontos dolog a tanulásban, mert hogyha az ember nem alázatos azzal az anyaggal kapcsolatban, amit tanul, akkor nem fogja tudni befogadni azt, amit tanul, mert annyira öntelt lesz a saját gondolataival, a saját meggyőződésével. Ugye egy pohárba is csak akkor lehet tölteni folyadékot, hogyha a pohár üres. Ezért eleve a tanulás az alázattal kell hozzáállni. A beszéd az pedig az alázatnak egy kifejeződése, és ezért a beszéd általi tanulás az mindig maradandóbb és mélyebb tudást hoz az embernek, mint hogyha nem használja a beszédkészséget a tanuláshoz. Ennek kapcsán amarev, ami márnik szívki, naim kis ismérem bifnecha, jikainu jachtovelsz faszecha, azon írva a példabeszédek 22-es fejezetében, mert szépek ezek, melyeket megtartasz gyomrodban, és együtt vannak azok a te ajkaidon. Itt a gyomrodban való megtartás azt jelenti, hogy maradandó lesz, és a Tóráról van szó. Én Moszájt volt nivre tajradni imin. Mikor lesznek szépek a Tóra szavai? Akkor, ha megtartod gyomrodban, hogyha maradandók. Ugye, ha valaki tanulja a Tórát, mindig elfelejti ezt, amit tanul, akkor nem lesz szép az, amit tanul. Nem tudja a szépségét élvezni és kifejezni. Hogyan tudod pedig megőrizni a hasadban? Hogyan tudod megőrizni, hogy maradandó legyen az, amit tanultál? Amikor ajkaidra veszed, tehát hogyha ki is mondod, hangosan tanulsz, amit tanulsz. Zére a már, mert haha. Zére egy másik példabeszédek, egy másik mondatából jut ugyanerre a következtetésre. Példabeszédek 15-ös fejezet 23-as mondat azt mondja, Simchale is be ma'ane piv. Öröm az ember számára a szájának válasza, mert davar be itoi mátoj. és a beszéd a maga idejében mi szép az. Mikor van öröme az embernek, mondja Rebbi Zeira? Akkor, amikor a szájával mond valamit. Magyarul, amikor a szájára veszi a tananyagot. Mikor, vagy egy másik magyarázat szerint, mikor van öröme az embernek a szájára vett dologgal? Akkor, hogyha a dolog a maga idejében van, vagyis amikor a tanulás az nem csak egy elméleti tanulás, hanem a maga idejében van, ami azt jelenti, hogy a dolog, amit tanul, az valamilyen módon kapcsolódik a gyakorlathoz, az éppen aktuális gyakorlathoz. Ugye eleve, vagy egyszerűen ezt azt jelenti, hogy például, hogyha nem tudom én, Hanuka van, akkor a Hanukáról tanulunk, mert annak van valamilyen gyakorlati jelentősége, és akkor sokkal maradondóbb lesz, mint hogyha Hanuka, akkor Pészákról tanulnánk. De van egy másik magyarázata is ennek, hogy mindig, hogyha az ember tanul, azt lefordítja valamilyen módon a gyakorlat szintjére, és lehozza az elméletről, az elméleti síkról, egy gyakorlati síkről, és lefordítja, hogy az ő életében az, amit tanult, az hogyan tud egy gyakorlati szempontból tanulságos lenni, akkor az, amit tanult, az maradandó lesz. Míg hogyha ez csak egy elméleti síkon van, és nem interiorizálja, nem teszi magáévá a dolgot, akkor hamar el is fogja felejteni. Viccaka már mert alha, aki karővel lehadda valami jövőbe, fichad, vafkalásza, és Mózes azt mondja az 5. könyvében, Dvarim 30-as fejezet 14-es mondat, nemrég tanultuk, nemrég olvastuk fel a heti szakaszban. Nagyon közel van hozzád a dolog, hogy megtedd, nagyon közel van hozzád a dolog a szádban, a szívedben, hogy megtedd. Mit jelent ez a mondat? Mikor van hozzád nagyon közel a dolog? Akkor, amikor a szádban és a szívedben van, hogy megtedd. Magyarul, a szádban van, hangosan kimondod azt, amit tanulsz, a szívedben van, hogy megtedd, és lefordítod a gyakorlat nyelvére, hogy abból valamilyen a cselekvést meghatározó dolog legyen. Rava, mert akár távaszli bén szátillajve, és ez faszabb álmannát a szella. A Zsoltárban, a 21-es Zsoltárban azt mondjuk, szíve örömét adtad neki, és száj ajkainak mozgását nem tartottad vissza tőle mindörökké. Mikor adtad szíve örömét neki? Akkor, amikor nem tartottad vissza tőle ajka mozgását. Magyarul a szíve öröme az, amikor az ember a tananyagot megjegyzi, hogyan tudja ezt elérni, hogyha az ajka mozog, hogyha kimondja azt, amit tanul. Ramik szív, távaszlibény, szátönőik szívvel, és ez fasz a bálma náta szela. Rava egy kicsit másképp értelmezi ugyanezt a mondatot, és két részre mondja, és azt mondja, a mondat elején az áll, szíve örömét adtad neki, a mondat végén pedig az áll, a szája, ajka mozgását nem tartottad vissza tőle soha. Kicsit úgy tűnik ez, mintha arról szólna a mondat, hogy a szíve kívánalmát adtad neki, még anélkül, hogy kérnie kellett volna, tehát ő ezt a Istennel való imában értelmezi, hogy az ember szíve kíván valamit, azt már megadtad neki, még anélkül, hogy kimondta volna, hogy mi a szíve kívánalma. És a mondat másik fele pedig azt mondja, hogy nem tartottad vissza tőle ajka mozgását. Akkor most melyik az igaz? Ki kell mondani, vagy nem kell kimondani? Zalka távasz nisztam libőn szátalaj, lajzakvás, ezt azt mondta a szela, hogyha az ember érdemes rá, akkor Isten a kívánalmát, a fohászát meghallgatja, még mielőtt szájára venni az ember a fohászt, már megkapja rá a választ, már megkapja a szíve kínálmát, ha pedig nem ilyen érdemes az az illető, akkor imádkoznia kell, a szájára kell venni a kívánságait. Tehát ő ezt nem a Tóra tanulás kapcsán értelmezte ezt a Zsoltár mondatot, hanem az ima kapcsán. Tanod vélre, a vilezeben Jánkév, kalmakém se nem már necák szeló voed, én lőj hefszek, lőj lomis. De ezekben Jánkév azt a három szót használta, vagy magyarázta, ami nagyon gyakran a bibliai mondatok végén szerepel. Elnézést. Leggyakrabban a Zsoltárokban. Ugye ez a három mondat, ez a Necach, Szella és Vaed. Ugye a Necach és a Szella, bocsánat, a Necach és a Vaed, azt amúgy is különben a magyar fordításban is általában mindörökkének szokták fordítani. A Szella, azt úgy láttam, hogy a magyar fordításokban általában meghagyják Szellának, mert semmi értelme ennek a szónak. Igazából ez egy, egy ilyen érzelmet kifejező, felkiáltó megerősítés. Ugye nem keverendő a szelával, ami áinnal van írva, ami egy, azt jelenti, hogy szikla. A szeláhével az igazából nincsen semmi jelentése, de én tudom, hogy ezzel Jákob azt mondja, hogy mind a három szónak az a jelentése, hogy valami mindörökké tart. Honnan tudjuk ezt? Dixin, necach, dixin, leilam, leilam, adiv, leilam, necach, exaif, Ézsaiás teszi egyértelművé, hogy a Ézsaiás 57-es mondata, hogy ez a mindörökkét jelenti. A szelá, azt a Zsoltárok 48-as mondata teszi egyértelművé, és a vaed, az pedig Mózes második könyve teszi egyértelművé. Oké. Okay. Az előbb tehát arról beszéltünk, hogy a tóratanulás, a sikeres tóratanulási módszer egy fontos paramétere, hogy a tanulás tananyagát azt a szánkra vegyük. Mondjuk ki a szavakat. De a következő pár bekezdésben más olyan tulajdonságokat, emberi vonásokat és tulajdonságokat, gyakorlatokat fogunk felsorolni, amelyek ugyancsak fontosak ahhoz, hogy a tanulás sikeres legyen. Amarabi Lazar, Májdik Szíván, Nakim le Gárgarai Szeha. Ugye tanultuk már az előbb, hogy a Tóra tanulást, a Tórát azt a nyaklánchoz hasonlítja Salamon a példabeszédekben. Én mész imádom átszmai kánok ze, se rafálat szávar, nire vejne, nire, talmudai mi szkájnbe jadai. Ha az ember olyanná teszi a Tóra tanulását, mint egy nyaklánc, olyanná teszi magát, bocsánat, mint a nyaklánc, amelyet néha látunk, néha nem látunk, akkor a tanulás az sikeres lesz. Én láv, én talmudai mi szkájnbe jadai. Ha viszont nem ilyen, hanem folyamatosan a nyilvánosságban és a felszínen mozog, akkor a tanulással nem lesz sikeres. Magyarul, ha valaki egész nap manapság azt mondjuk, egész nap a közösségi médiában forog, de hogy egész nap a atyákkal van elfoglalva, hogy mi történik a világban, és állandóan a felszínen van, és állandóan mutatja, maga mutogató, és állandóan mutatja önmagát, az nem fog tudni jól tanulni, mert a tanuláshoz azért néha vissza kell vonulni, és el kell mélyülni. Ugyanúgy, mint egy nyaklánc, amit csak akkor látnak, hogyha az ember fölemeli a fejét, pláne, hogyha az embernek van szakála, az sem folyamatosan látszódik, és ugyanígy kell eljárni annak, aki szeretne elmélyülni a tudásban, ne állandóan a magamutogatással legyen elfoglalva. Van merebből az a Májdik szím, le hájjavkár rugasza abba iszem. Miért van az írva az énekek énekében, hogy a arcái olyanok, mint egy illatos csokor. Én mész, én madom átszomikán rúgazó, és akkor azt mondom, hogy mész, én zsákkal, mész, bászom, talán mondom, mész, kájem. Mim láv, én talán mondom, mész, kájem. Lazar szerint ez a mondat is két fontos tulajdonságot emel ki, aminek a révén az ember a tanulásban sikeres tud lenni. Az egyik az, hogy legyen olyan, mint egy csokor, egy virágcsokor, amit eldobtak, és mindenki rátapos. Magyarul az ember legyen szerény. Ne vegye magát a kelleténél komolyabban, és ne legyen öntelt. Másik oldalról pedig legyen olyan, mint a jó illat, mint a parfüm, amivel mindenki illatosítja magát. Magyarul ne válogasson abban, hogy kit tanít, kit nem tanít, hanem mindenkinek adjon ebből az illatból, és hogyha így teszi, mindenkit kész tanítani, akkor a maga tudása is maradandó lesz. Amiről az a Májdik szím, Lucha is Even, imad a Mészi Mácmai ezt lehájav ke Even, Zus, én nimchis. Talmudai miszkájem, vim lávén talmudai miszkájem. Ugye van egy olyan mondat, vagy egy olyan kifejezés, hogy Lucha is Even, Harusza Lucha is Even, a kőtáblák kapcsán. A kőtáblák, luchais even. Kőtáblák, azt úgy is lehet adni, hogy az embernek az arca, az olyan legyen, mint egy kő. Soha ne fáradjon el, soha ne kopjon ki. Mindig kész legyen tanulni. És tanítani, akkor nem fog elfelejtődni a tudásra. De hogyha elfárad és kikopik, nem úgy, mint egy drága kő, a kő, ami soha nem tud elkopni, akkor el fog fejlődni a tudása. Ugyanezek a kifejezésnek, vagy a kőtávláknak a kapcsán, azt mondta Rabbi Lazar, Majdik szív, Haruszállalucha, és miért van az, hogy a 10 parancsolat az bele volt vésve a kövekben, illen Malinen is távolulucha, és Misra, Arisain is Lenin is Tákhatér Misra. Hogyha nem törte volna el Mózes az első kőtáblát, ugye, amikor meglátta az aranybogyót, ha nem, a zsidók magyarul, ha nem készítették volna el az aranybogyót, és így Mózesnek nem kellett volna eltörni az első pár kőtáblát, akkor a Tóra tudása olyan lett volna a fejünkben, mint a kőbe vésett 10 parancsolat, ami soha nem kopott volna ki, soha nem, a felejtéssel nem kellett volna foglalkoznunk, semmit nem felejtettünk volna. Ugye most a következő pár percben itt a felejtés problematikájára fogunk ráerősíteni. Így eddig is erről volt szó, hogy hogyan lehet elérni, az ember ne felejtse el azt, amit tanul. Ráv Ákabár Jákő, már én kolumban lassan sem letesz be, nem már harusz, állítik, hogy harusz, ele hérusz. Ráv Ákabár Jákő szerint ez a kőbevésés, ez nem a Tóra tudására vonatkozik, hogy ha nem tört volna el az a kőtábla, ami be volt vésve a 10 parancsot, akkor ugyanígy a mi fejünkbe is bele lett volna vésve a Tóra tudása, és soha nem felejtődött volna el, hanem a haruszó, az a hénusz, a szabadságra vonatkozik. Azt mondja, hogy ha nem tört volna el az első pár kőtábla, a zsidók örökké szabad emberek lettek volna, és semmilyen más nép nem lett volna képes feléjük kerekedni. Amara Mászna Majdik, ugye csak azért, mert a harusz és a hénusz, a belevésett és a szabad szó, azok majdnem ugyanazok. Egy kicsit egybetűvel térnek el az írásban. Oké, ugye van egy, tulajdonképpen egy, amikor fel van sorolva a Mózes 4. könyvében a különböző állomásokkal a zsidók végigmentek a sivatagban, ott van egy olyan mondat, hogy valahol eljutottak, és aztán eljutottak, mi Midbar már Tana, Tonnok Bamais, ami Bamais Agály. Tehát eljutottak a Midbárból, a sivatagból, az ajándékba, ajándékból az örökkévaló síkságába, az örökkévaló síkságából a dombokra, a dombokról pedig a mélységbe, ami Moab síkságán van, stb. Ez Mózes 4. könyvének 21-es fejezetében. Hogyan magyarázza ezt rá Maszne? Mit jelent az, hogy a sivatagból az ajándékba? Im meisi matzmai ke midbar, az ember olyanná teszi magát, mint a sivatag, amelyet mindenki tapos, magyarul a szerénységet gyakorol, akkor a Tóra olyan lesz neki, mint egy ajándék, és megmarad, maradandó lesz. Tehát az emberben szerénység van, akkor képes lesz a tanulásban is sikeres lenni, az ember szerényen áll hozzá a tananyaghoz, ahogy az előbb mondtuk, akkor az titka és kulcsa a tanulásnak. De ha viszont nem szerény, ha nem teszi magát olyanná, mint a sivatag, akkor nem lesz sikeres a tanulásban. Egy kisebb történet következik, aminek a végén ezt a tanítást fogjuk még jobban kibontani. Rava Bredrav Jöjszeber Hama Havali Milszrav Jöjszeber Hadei. Rava, Rav Jöjszeber Hama fia, egy kellemetlen sértődésbe vagy megsértette Rav Jöjszefet, és Rav Jöjszef mérges volt rá. Jött a Jom Kippur, és Jom Kippur ugye nem lehet úgy megbocsátást kérni a jó Isten, hogy a fele barátainktól, akiket esetleg megbántottunk, ne kérnénk bocsánatot, hogy elment hozzá, és ki akarta engesztelni. Azzal áskekén is májdek a maziglékasza. Amikor megérkezett Rav Jöjszefhoz, akkor mit látott, hogy Rav Jöjszef házvezetője éppen egy pohár bort öntött ki a urának.
Rav Jöjszefnak.
Amellei, hávli ve imzigána. Azt mondta ki, menj csak, hagyjad, én majd ezt megcsinálom. Én kiöntöm a bort. Jajhívli mazgéj. Odaadta neki a felöntött bort Rav Jöjszefnak. Ugye ahogy már többször találtuk, ebben az időben mindig fröccsöt készítettek, a bort felöntötték vízzel. És ugye a Vőszef, ő vak volt, de amikor megkóstolta a bort, akkor azt mondta magában, Dami Haim ez igen, Mizgad, de Rav Breidrav Jézse Barhama. Nagyon hasonlít ez Ravának a felöntéséhez. Milyen érdekes, ő szokta így felönteni a bort. Amelé Anahu, erre megszólalt, azt neki, én vagyok az, tényleg, én csináltam. Amelé Lai Tassivak Rach Ademe Farsus Lai Hanikra. Aztán, itt vagy? Akkor le se ülj, addig, amíg el nem mondod nekem, el nem magyarázod, hogy szerinted mit jelent ez a mondat. Ez a mondat, amit az előbb idéztünk. Hogy a sivatagból az ajándékba, az örökkévaló síkságából, az örökkévaló síkságából a dombokra, a dombokról, pedig a mélységben. Amelé, azt mondta, hogy én elmagyarázom az egész mondatot. Ím adom mészi mátszomik a mit barzásákkal dörsimbaj a törönítmelejben már tanul. Szóval az első az mi? A sivatagból az ajándékba. Ha az ember olyanná teszi magát, mint a sivatag, hogy szerénységet gyakorol, akkor a szerénysége által magáévá tudja tenni a tudást, ami olyan, mint egy ajándék. Ezért a sivatagból az ajándékba. Kíváncsi nitnalaid ma tananachli él, és nem már ma tananachli él, ha pedig magáévá tette a tudást, akkor az örökkévaló síkságában, vagy inkább úgy kell fordítani, az örökkévaló örökségét teszi magáévá, hiszen a Tóra az nem más, mint az örökkévaló öröksége. Kíváncsi nachlal él, nők dula, és az örökkévaló tudását, az örökkévaló örökségét teszi magává, akkor fölemelkedik, ahogy írva van, hogy az örökkévaló síkságából pedig a magaslatokra, a dombokra. De ha viszont ezek után az embernek ez mind a fejébe száll, és nagyképű lesz, akkor is borkoma spillaj, és nem már bama is a gáj, akkor viszont az örökkévaló eléri, hogy egy kicsit visszavegyen az arcából, ahogy ezt manapság mondanák, és letaszítja a magasságból. Ahogy írva van, hogy a magaslatokról pedig a mélységekbe, a völgybe. Im chöjzerbeket és balkumek biaj, ha viszont újra az ember ezt magáivá teszi, és szerénykezd lenni, akkor kellő szerénységgel áll hozzá a világhoz és alázathoz, akkor az örökkévaló újra fölemeli, ahogy írva van, kol gei nase, mindenki, aki mélyen van, azt fölemeli Isten, ez Ézsaiás könyvében a 40. fejezetben van. Jasvuba tachimbetői szecha leani, és itt a mondat az a zsidó népet azt a ugye ahhoz az állathoz hasonlítja, aminek jót tesz a sivatag. Miért tesz jót a sivatag? És im adom mészi mátszmik, hogy hája zúsidai lesz, ez fejé helesz. Vika de amri sem a sráhasz fejé helesz, talmudai miszkájén bejadai. Hogyha az ember úgy áll hozzá a tóra tanuláshoz, mint a sivatagi állat, amelyik vadászik, vagy mások szerint, amelyik hurcolja maga után a vadat, akkor a tóra tudás az megmarad bennem. Azt jelenti, hogy ami vadászik, azt jelenti, hogy nem várja, hogy az ölébe hújjon, hanem megy utána, és próbálja elmélyíteni, és próbálja megérteni, illetve, hogy hurcolja maga után, mint a vad, az elhullott vadat, hogy az ember folyamatosan újra ismétli azt, amit tanult, nem ejti el, hanem viszi magával, akkor mindezek előfeltételei annak, hogy az emberben a tudás maradandó legyen, és ne felejtse el. Ha viszont nem így jár, akkor el fogja felejteni, hogy ima iszakének az barakó iszelői szúde bátszom, és nem állt akkor, hogy szakad alényén. És az ember így jár el, akkor az örökkévaló maga készíti az embernek a lakomáját, ahogy ennek a mondatnak a folytatása írja. Tehát magyarul a tudás megszerzéséhez fontos, hogy az ember folyamatosan próbálja keresni a megértést, újra kérdezzen, olyan legyen, mint egy vadász, egy olyan vadász, amelyik folyamatosan keresi magának a prédát, és a másik oldalon pedig, ha megszerezte a prédát, akkor azt nem engedi el, hanem mindig viszi magával, vonszolja magával, újra és újra áttanulmányozza, újra és újra átismétli. Okay, akkor továbbra is itt a tudás megszerzésének a módjairól, újabb és újabb, főleg a példabeszédekből és hasonló tórai forrásokból fogunk magyarázatokat vagy útmutatást kapni. Példabeszédek 27-es fejezetében a következő áll. Noitzer te én a jöjjel plina, prilja. Az, aki vigyázza fügére, az egye meg annak gyümölcsét. Lama nimsud ivetajra, ugye ez mit jelent? Hogy az, aki a füge, az ugye itt a tórára vonatkozik, az, aki a fügére vigyáz, aki foglalkozik a fügével, aki foglalkozik a tórával, az fogja a gyümölcsét learatni, azért lesz a tudás. A tudás nem jön magától. Lama nimsud ivetajra veteina. Miért hasonlítva a tóra a fügéhez? Kozmása adam másmésba, mőjtszöba te énim, ávdőre tajra, kozmása adam mőjtszöba nem tám. Ugye azért, mert a fügefa, én ezt nem tudtam, de ezek szerint ez így van, a fügefán a fügék nem egyszerre érnek meg, hanem nagyon hosszú ideig tart, amíg megérnek. Szóval ha elmegy az ember a fügefához, bármikor megy oda a fához, mindig lesz rajta egy-két érett gyümölcs. Ugyanígy a tóra az olyan, hogy bármelyik oldalról közelítünk hozzá, bármilyen témáról beszélünk, mindig fogunk a tórából találni valami érdekes és finom csemegét, ami a témával kapcsolatos. Amarab is múlban a chméni májnik szíva jelesz a havim, vagy jelesz chén. A példabeszédekben az van írva, hogy az őzikék szeretete ad kedvességet, mellei jól lakatnak minden időben, szeretetében mindig örömöt lelhetsz. Kihez hasonlítanak itt az őzikék? Kihez van hasonlítva az őzike? A tórához. Ugye a szó szerinti magyarázata ennek a példabeszédnek az, hogy az őzike az a szűzlány, akinek a szeretete az mindig örömöt okoz. Testi, fizikai örömről van itt szó. De ez áttételesen egy metafora, és a tóra tudása, a tóra szeretete az a szűzlány szerelméhez van hasonlítva. Miért? Mert ugyanúgy, mint a szűzlánynál a nemi örömök, azok újra és újra mindig frissek maradnak, ugyanígy a tóra tanulás is olyan kedvessé válik, mondja a Talmud, olyan kedves a tanulmányozói számára, mint a szűzlánnyal való kapcsolat, ami mindig újra és újra örömet tud szerezni. Milyen szép és őszinte hasonlat. Okay. És mit jelent az, hogy kedves? És mit jelent az, hogy a mellei mindig jól lakatnak? Azt mondja, az, hogy kedves, az azt jelenti, hogy az, aki a tórát tanulja, az a tóra tudása lévén kedvessé válik azoknak, akik ismerik. Az, hogy a mellei mindig jól lakatnak, azt mondja, ez olyan, mint a kisbaba és az anyja. A kisbaba bármikor oda megy az anyjához, az anyjának a melleiben talál táplálékot, talál anyatejet. Ugyanígy a tóra olyan, hogy bármikor tanulod, és bármilyen témában tanulod, az olyan, mint egy táplálék a kisbabának. Mindig van benne táplálék. Szeretetében, vagy szerelmében mindig jól fogsz lakni. Mit jelent ez? Ez azt is jelentheti, úgy is lehet értelmezni ezt a mondatot, hogy a szerelmében mindig el fogsz hagyni. Az azt jelenti, hogy minden mást félre fogsz tenni, csak azért, hogy a szerelmével legyél elfoglalva. Mit jelent ez? Ilyen volt például a Lazar ben Pedasz, akiről azt mondták, hogy annyira feledékeny volt, és olyan szórakozott professzor volt, hogy minden mást elhagyott, amikor a tórával foglalkozott, és azért előfordult vele, hogy az utcán, az egyik utcában elmélyült valamilyen tananyagban, a másik utcában meg ott hagyta a ruháj, a kabátját cipóiban. Amára mit szokom, mert az, hogy pám áhász ba adam nitlaj, mace baj szaraf. És egyszer valaki el akarta lopni a ruháját, és amikor oda nyúlt a ruhához, ugye, ebből az öppenben az annyira elmélyült a tóra tanulásban, hogy a fizikai dolgokra nem figyelt, mindent elhagyott, ilyen szórakozott professzor lett. Úgyhogy a tóra ezt úgy mondja, mint egy, vagy a Talmud úgy mondja, mint egy erény, hogy az ember annyira el tud mélyülni, és el tud vonatkoztatni, hogy a fizikai dolgokra már nem is figyel oda. És elhagyta a ruháját, és valaki jött, hogy ellopja azt a ruhát, azt a felsővel, de amikor hozzáért a ruhához, akkor benne volt egy skorpió. Magyarul Isten azért vigyázott az illetőnek a dolgaira, és kipótolta ezt a figyelmet. Hogyha ő odafigyelt a tóra tanulásra, akkor Isten kipótolta, és ez a skorpió tulajdonképpen azért lett rá, azért került rá a gondviselés által a ruhára, hogy nehogy el legyen lopva a ruha. Tanad vérav anon. Meinig szív röjjhve a szajnözt, hajra is jöjjsve al midin. Hölche al derech szichoj. Húha, ez egy bonyolult mondat. A Bírák könyvében, az 5-ös fejezet 10-es mondatában, ez ugye Debora éneke, Debora és Barák éneke, akik legyőzték Sziszerát, Hácor királyát, és arra azt mondják, hogy az éneknek az a része, azt mondja, a szamarakon lovagolnak a bírák, akik, húha, nehéz lefordítani, elnézést. Szamarakon lovagolnak a bírák, akik nem félnek az ítélettől, és nem félnek a úton állók szavától. Ugye ők azt mondják, ugye a szó szerint ez azt jelenti, hogy a bírák, meg a fontos emberek mind Deborát és Barákot dicsérik, és nem félnek az ő dicséretüktől, mert Debora és Barák legyőzte Sziszerát, az ellenséget. Mi ennek viszont az elvonatkoztatott jelentése, kik azok, akik szamarakon lovagolnak. Élután mindegyik a hamim sem a hálkim éle érem dinelem dinel imadajtaira. Ezek a tóra tudósai, akik egyik városról a másik városra, egyik országból a másik városba mennek, és mit jelent, hogy vonyító szamarakon, pontosabban a szó szerinti fordítás az, hogy vonyító szamarakon lovagolnak. Mit jelent az, hogy vonyítás? Itt a vonyítás szót, ez kicsit nehéz elmagyarázni, de a héberben a caharais és a caharaim, a h és a h, ha cserélődik, akkor itt ez azt jelenti, hogy nappal. A nappali, akik lovagolnak a szamarakon nappal. Mit jelent az, hogy nappal? Hogy a tanulásuk olyan tisztává válik, és annyira egyértelművé válik a tanításuk és a tanulásuk, mint a égbolt fényes nappal, és mit jelent az, hogy az ítélettől nem félnek, hogy az igaz ítéletet hoznak, és nem félnek és az úton állók szavától nem félnek, az úton állók az itt a héberben nem úton állók, az úton menők. Az úton menők ezek azok, akik a Bibliát tanulják, az út az pedig az, aki a Misnát tanulja, és a szavától az pedig a Talmud, akik a Talmudot tanulják. Húha, de a lényeg az a dolognak az, hogy hogy tulajdonképpen ebben az énekben, Demóra énekében elvonatkoztatva a szó szerinti jelentéstől a tóra tudósokról van szó, és mitől válnak tóra tudósokká? Attól, hogy szamár háton lovagolnak, ami mit jelent? Hogy nem félnek egyik városból a másik városba, egyik országból a másik országba menni, hogy a tudást megszerezzék. Magyarul, vagy másik helyen azt olvassuk, hogy a tudás megszerzéséhez az embernek készen kell száműznie magát. Késznek kell lennie elhagyni a kényelmét, elhagyni az otthonát, és száműzetésbe vonulnia egyik helyről a másikra, vándorolnia, hogy olyan mestereket találjon, akik jól tudják őt tanítani. Oké. Okay. Következő mondat. Amár Rav Shizvi Mishum Rav Lazeben Azárja. Rav Shizvi azt mondta Rav Lazeben Azárja nevében. Mit jelent az a mondat, amit a példabeszédek 12-es fejezetében olvasunk, hogy Jachrachre mi a cédoj? A buzogány nem véti el zsákmányát. Lo yichye ve lo yarichye mi matzayad haremai. Ugye, húha. Ez egy kicsit, mint a lo yachreich re mi a cédaj, ugye szó szerint azt jelenti, hogy nehéz ezeket elmagyarázni, mert ugye itt ilyen szójátékok vannak ebben. Ugye szó szerint azt jelenti, hogy nem véti el a zsákmányát a buzogány, de ha azt, hogy lo yachrach, azt egy ilyen rövidítésként, egy mozaik szóként vesszük, akkor az azt jelenti, lo yichle ve lo yarich yamim, hogy a nem lesz hosszú életű, és nem lesz hosszantartó az a vadász, aki cselszövéssel vadászik. Ugye, mert arra mi a cédaj, a buzogány, a zsákmányát, azt úgy is lehet olvasni, hogy a buzogány az remia, és a remia az azt is jelenti, hogy cselszövés. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az, aki cselszövéssel akar zsákmányt ejteni. Magyarul csak azért tanulja a Tórát, ahogy a kommentárok mondják, hogy ezzel tiszteletet és megbecsülést szerezzen mások előtt, annak a tudás nem lesz maradandó. Ő nem fogja tudni a tudást fenntartani, mert igazából nem a tudásért próbálja a tudást megszerezni, hanem csak a cselszövésért, azért, hogy mások szemében fontosnak tekintsék, vagy nagynak tekintsék, és ez a módszer ez nem fog jóra vezetni. A Seyses Amár, hát szájadere máj, jachlöjch, a Seyses szerint ez még egyszerűen magyarázható, a cselszövő vadász az el fogja véteni a zsákmányát. Ki aszarav dimi, amár masale cájtse caci pörim, im lisaim, és sábek nafav, mi stámer, im láv, én nem is stámer. Nav dimi szerint itt arról van szó, hogy az embernek a zsákmányát azt nem szabad elengednie, hanem újra és újra oda kell figyelni rá. Mit jelent ez? Hogy amikor mondjuk, ha valaki egy madarakat fog be, madarakat egy csapdába, ha csapdába ejtette az elsőt, és utána azt kiengedi, hogy csapdába ejtesse a másodikat, akkor az első el fog repülni. Ugyanígy a tanulásnál. Az ember megtanult valamit, és már megy a következő dolog, hogy azt is megtanulja. Tegnap tanulta az Éruvin traktátus 53-as lapját, és ma már az 54-es lapot tanulja, anélkül, hogy átismételni az 53-ast, az olyan, mint amikor az ember elmegy madárra vadászni, csapdába ejti az első madarat, majd kiengedi a csapdából, hogy a második madarat is csapdába ejtesse, de mire csapdába ejti a második madarat, már elrepül, az első madár elfejti azt, amit tegnap tanult. És ezért fontos, hogy az ember újra és újra ismételjen. Most így az ismétlésről fogunk beszélni, hogy az mennyire fontos. Ugye eddig beszéltünk arról, hogy fontos a tanulásban az, hogy az ember kiejtse a szavakat, ne csak magában olvasson. Beszéltünk arról, hogy fontos az alázat, amikor az ember tanul. Beszéltünk arról, hogy fontos, hogy valamilyen cselekvéssel legyen kapcsolatos, valamilyen módon fordítsa le a gyakorlat és a cselekvés nyelvére azt, amit tanul. Tehát mindenféle tulajdonságot, mindenféle gyakorlati javaslatot végigvettünk, és most végül eljutunk oda, hogy milyen fontos az ismétlés. újra és újra, újra és újra, újra és újra átismételni. Amár Rav, amár Ravsz hajra, amár a funa, majdik szív, hajn, mehevel, jimmot, ve kajvec, al jár hírbe. Példabeszélek 13-as mondat. Vagy 13-as fejezet. A gazdagság a levegőből elfogy, aki összegyűjti a kezében, annak sok lesz. Ugye azt akarja mondani, hogy ha valaki földobja a levegőbe a vagyonát, akkor azt a szél el fogja fújni. Hogyha nem vigyázz rá, ha nem újra és újra figyelmesen őrzi, akkor el fog fogyni a gazdagsága, de az, aki gyűjtöget és kuporgat, annak a gazdagság az meg fog maradni. Itt a gazdagság az a tudás. Valaki tanul valamit, de hagyja, hogy az agyából úgy kifújja a szél, és nem ismétli át újra, és nem őrzi, akkor a tudás el fog folyni. Magyarul, ha valamit tanulunk, de nem ismételjük, akkor a tudás el tud fogyni, nem fog örökre megmaradni, amit egyszer megtanultunk. Ha valamit egyszer tanultunk, azt újra át kell ismételni, és újra át kell ismételni. Ugye ennek szebb példája nincs, mint az, hogy maga, ahogy a Tórát olvassuk. Ugye minden évben újra és újra elolvassuk Mózes 5 könyvét. Egy újabb és újabb heti szakaszt olvassunk, amit tavaly is olvastunk, tavaly előtt is olvastunk, azelőtt is olvastunk, és ez így megy már több mint 3000 éve. Az ismétlés, a tudás atya. Igen, ezt tanultuk. Amar Rave Yadaira van a Hamilsa. Ve Avdila. A bölcsek ismerik, hogy ez mennyire fontos. És ezért így is járnak el. Újra és újra ismétlik a tanulást. Amar Nachman Yitzchak annál vállalta, ve a Kaim Biyada, azt mondta Nachman Yitzchak, én így jártam el, és valóban a tudásom meg is maradt. Hogyan történt a tanítás kezdetben? Hogyan történt, amikor Mózes a tant megkapta Istentől, és továbbadta a népnek? Hogyan történt ez a tanítás? Mert ebből is már sokat meg tudunk tanulni. Itt is rögtön az ismétlésnek szerepe volt. Tanulában a 200 szédere misna, hogyan tanította Mózes a szóbeli tant a zsidó népnek? Moisé Lamed Mipiák Vura, Isten átadta a tanítást Mózesnek, majd Mózes behívta Áront, és Mózes elmondta Áronnak, hogy mit tanult Istentől. Mózes szembe volt ekkor Áronnal, de amikor Mózes befejezte, hogy átadja neki a tanítást, leült Mózes baljára. Miért ült Mózes baljára? Mert van egy ilyen tanítás, hogy az ember a mesterének mindig a balján üljön, mert hogyha a mesterének a balján ül, akkor az az ő jobbja, és az a tisztelet kifejezése. Ha a mesterének a jobbjára ülne, akkor az az ő balja, és az pedig a szemtelenség kifejezése. Ezért Áron meghallgatta, hogy mit mond Mózes vele szemben, és aztán leült a Mózes baljára. Erre behívták Áronnak a két fiát, Elazárt és Itamárt, és ők is leültek Mózessel szemben. Mózes elmondta nekik ismét, amit elmondott az előbb Áronnak. Majd a fiúk leültek, vagy elléptek Mózestől szemben, és az idősebb fiú leült Áron jobbjára, a fiatalabb fiú pedig Itamár leült Áronnak a baljára. Tehát ugye akkor most már úgy ültek, hogy Mózes ült középen, a balján ült Áron mellette a kisebbik fia, jobbján ült Áron idősebb fia. Rav Júda, én leülöm Áron, én leülöm Imma is a Kajzer. Rav Júda szerint Áron nem Mózes baljára ült le, hanem Mózes jobbjára. Amikor, vagy pontosabban átült Mózes jobbjára. Amikor Már leült egyszer Mózes baljára, bejött a két fia, elmondták a két fiúnak a tanítást, akkor átült Mózes jobbjára, Áron, és a két fiú ült le Mózes baljára. Miért? Mert egyszer már kifejezte a tiszteletet a mesterrel szemben, akkor átülhetett a másik oldalra, és a két fiúnak adta meg a lehetőséget, hogy átüljön Mózes baljára, ami a tisztelet kifejezése. Akkor, amikor ez is megvolt, akkor Nichmesu Szkénim és Sanelem Möjse Pirkön és Tálkus Szkénim Nichmesu Kala Amme Sanelem, akkor bejöttek a vének, ugye a 70 vén, és Mózes nekik is elmondta a tanítást, és amikor ők is aztán leültek Mózes mellé, akkor behívták az egész népet, nyilván a népnek azokat a tagjait, akik alkalmasak voltak erre, nem mind a 600 ezer ember, tehát a nagy közönséget, és nekik is elmondta. Tehát tulajdonképpen Nimco, Biad, Áron, Árba, Biad, Bonov, Slöjs, Biad, Skonim, Sáim, Biad, Kolom, Echod. Áron négyszer hallotta a tanítást, a fiai háromszor, a vének kétszer, és az egész nép egyszer. És Mózes maga meg ötször. Ugye? Egyszer hallotta Istentől, és aztán négyszer ismételte. Majd mi történt ezek után? Nisztálek Moise, Mózes lelépett, és jött Áron, és ő elmondta az összes részt jelenlévőnek újra a tanítást. Majd Áron is lelépett, és a fiai elmondták az egész népnek a tanítást. Majd ők is leléptek, és a vének mondták el a tanítást. Akkor így minden főbb résztvevője ennek a folyamatnak, Mózes, Áron, a fiúk és a vének, mindenki négyszer ismételte át a tanítást. Mi kánom arami lazer, hájav adom, hájav adom, és nézsnátál mindegy árba pamim, az embernek kötelessége bármit tanít, négyszer tanítania. Mert ha ez így volt Mózessel, aki Istentől tanult, hogy ő négyszer tanított, akkor pláne, hogy így kell, hogy legyen egy húsvér embernél ahhoz, hogy megjegyezze, ahhoz legalább négyszer kell tanítania. Rabbi Akiva azt mondta, hogy az embernek addig kell tanítania a tanítványát, amíg az teljesen magáévá nem teszi a tudást. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Tehát nem elég úgy tanítani, hogy az ember csak úgy tanít, és akkor vagy megértette, vagy nem. Addig nem nyugszik, amíg a tanítvány nem értette meg, hogy miről van szó. Ahogy írva van, Mózes azt mondja az élete végén, az utolsó intelmeiben, írjátok föl ezt az éneket, ez az ének az a Tórára magára vonatkozik, és tanítsátok meg Izrael fiainak. Tanítsátok meg, mennyire kell megtanítania, annyira, hogy a szájukon, az ajkukon legyen, hogy ők is vissza tudják mondani. Ahogy a mondat vége befejeződik, tanítsátok meg Izrael fiainak, szima be fiem, adjátok ajkaikra. Az embernek addig kell tanítani a tanítványt, amíg az tanítvány ajkára kerül a tanítást, tehát, hogy ő maga is vissza tudja mondani azt, amit tanult. Minnáim se hájav le hárveszlő panim, és nem már vélem is patima se teszem, nem, hogyan kell jól tanítani, úgyhogy az ember nem csak elmondja, hogy így van, fiam, és kész, hanem el is magyarázza az értelmét, a magyarázatát is megadja. Ahogy Mózes másik könyvében írva van, ezek azok a törvények, amelyeket tegyél eléjük, mondta Isten Mózesnek. A törvényeknél azt gondolhatnánk, hogy elég elmondani, ez a törvény, és kész. Nem, a törvénynek az értelmét, a törvénynek a magyarázatát is meg kell adni. Mi ligmörük hulumi Moise. Azt kérdezi a Talmud, ez nagyon szép, köszönjük szépen, akkor most már tudjuk, hogy Mózes hogy tanított, de mi volt az oka annak, hogy egy bizonyos ponton Mózes kiszállt a képletből? Mi volt az értelme annak, hogy Mózes elmondta először Áronnak, a gyerekeknek, a 70 vénnek, a népnek, majd itt lelépett Mózes, és kezdte mondani Áron újra az egész társaságnak, majd kezdte mondani a két fiú, majd kezdte mondani a 70 vén. Miért nem tudta végigcsinálni Mózes, hogy mindenkinek ő mondja el négyszer? Miért? Hogy valami fajta tisztelet jusson Áronnak is, a fiainak is, és a véneknek is, hogy ők is kapjanak lehetőséget a tanításra, és ezért ezzel a tiszteletet elnyerjék a néptől. Vinniel Áron, Vinnigmar, Vinniel Bana, Vinnigmaru, Áron, Vinniel, ez kéne, Vinnilfumi Bana, Vinnizlu, Vinnigmaru, 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 hogy Mózes elmondja négyszer Áronnak, Áron elmondja négyszer Áron elmondja négyszer a fiainak, a fiai elmondják négyszer a véneknek, és a vének elmondják négyszer a népnek. Miért kellett úgy csinálni, hogy mindenki legalább egyszer hallja Mózestől? Azt mondja, nagyon egyszerű, mi kíván, de Mőse, mi piagvúra gamar, mi sztája milsze? Mózes magától a jó Istentől hallotta a tanítást, és ezért jó volt tőle közvetlenül hallani. Tehát azt senki nem akarta kihagyni, mert az azért a igazi, hogyha attól halljuk, aki közvetlenül a jó Istentől kapta a tanítást. Amar már Jehudaim elajlam árain le min ma is a helyze. Ugye egy részletét ennek a kis epizódnak akkor most még jobban megnézzük. Rám Juda azt mondta, hogyha visszaemlékeztek, egy pár perc ezelőtt beszéltünk róla, hogy ugye bejött Áron, Áronnak elmondta Mózes, hogy mi az ábra. Amikor ezen túl voltak, akkor Áron leült Mózes baljára. Bejöttek a gyerekek, akkor leült a két fiú utána az egyik a jobbjára Mózesnek, a másik pedig az apja mellé ült le. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy nem. Amikor a két fiú befejezte, akkor Áron átült Mózes baljáról Mózes jobbjára, és a két fiú ült Mózes baljára. Ki már az laha, de tányos lo is, hogy ma álchim a derech, a rábe emcág, azt mondja a Talmud, lehet, hogy itt Rabbi Yehuda arra utalt, hogy Rabbi Yehuda azt a véleményt követi, hogy amikor, amit tanultunk egy brájtában, hogyha hárman mennek az úton, akkor a mester legyen középen, a idősebb tanítvány legyen a jobbján, és a másik tanítvány legyen a balján. Ugye, mi általában pont fordítva mondtuk, hogy az embernek a mester baljára kell ülnie, mert ezzel ad neki tiszteletet. De van egy brájta, amik azt mondja, hogy ha két tanítvány van, akkor a mester jobbján legyen az idősebb tanítvány, és a mester balján a fiatalabb tanítvány. Akkor ezek szerint ez csak Rabbi Yehuda véleményét követi, aki azt mondta, hogy Áron átült a jobbjára Mózesnek. Azt mondja, a Talmud a finu teima rabban, a misum tirchad Áron. Azt mondja, a Talmud nem, lehet, hogy ez, a bölcsek is ezzel értenek egyet, csak nem akarta Mózes, vagy nem volt elvárás, hogy Áron átüljön a jobbjára Mózesnek, mert nem akarta senki fárasztani. De Préda Havrilei, ha utal minden, de Havre tanulei árban ma is Zimni vagy Gamár, de Prédának volt egy tanítványa, aki 400-szor tanult meg mindent, ahhoz, hogy megjegyezze 400-szor ismételt mindent át. Jöjj meg hát a bőle milce micva, és egyszer a Prédának szóltak a tanulás közben, hogy lesz itt valami micva, amit csinálni kell, tehát valami, ott kell hagyni a tanházat. Tanuléve lői Gamár, és tanította ezt a tanítványt, de az valahogy nem értette meg, hogy miről van szó. Amel léha idna máisna, azt mondta, mi a baj? Miért nem érted, hogy miről van szó? Amel léha híde sájtna, amel léha már mirka viszum icva, aszkele dajtej, de kol sájta minden hastakai már. Azt mondja, az történt, hogy amikor beszóltak neked, hogy mindjárt menned kell, onnantól fogva nem tudtam koncentrálni, és mindig azt mondta, hogy húha, csak nem, most fog elindulni a mester, mindjárt elindul. És féltem, hogy mindjárt elmész, és nem tudtam koncentrálni, és ezért nem tudtam tanulni. Amelé hav dajtich vásznilach. Azt mondta neki, figyelj, akkor most felejts el mindent, és koncentrálj. Hadar tanili árbe mai zimni. És akkor még 400-szor megtanította neki. Várhattak a többiek, hogy mindjárt jövök, mondta Rabbi Freida, és még 400-szor megtanította a tanítványt. Oké, erre, amikor ezt meglátta a jó Isten, akkor megszólalt egy égi hang, és azt mondta, Nichelegne liszfelech árbe mai sana. Megérdemelnéd, hogy 400 évet éljél még. A 400 év szembeállítva a 400 alkalom, vagy 400 ismétléssel. Oidi sziszku átve derech lálme de aszi, vagy talán jobban megérdemelnéd, hogy rögtön gyere a túlvilágra? Mit szeretnél? Amár de niszkánem a drájla álmi, de aszi, aminek az is barakot, nullai, vezúj. Azt mondta erre, Freida, én azt szeretném, hogy én is és a gyermekeim is kiérdemeljük a világot, mire megszólalt az égi hang, akkor ezt is, azt is megkapod. Oké. Okay. Egy utolsó tanítás, hogy mi az, amivel a Tóra tudását maradandóan a magunkévá tudjuk tenni. Szimanim, hogy bizonyos emlékeztető jeleket építünk be a tananyagba. Ahogy írva van, ezt mondta Rav Chisda, ahogy írva van az előbb idézett tórai mondatban, tedd az ajkukra, helyezd az ajkukra ezt az éneket. Az helyezd, a szima, az nagyon hasonlít ahhoz, hogy siman, hogy jel. Samaráftach nifam már rava, azzal amrak méd rabibá bó, Raftach nifa, az izraeli Raftach nifa, ezt elmondta ezt a tanítást rabibá bónak, Babilóniában, amár asszumna haszam mászni lehú, annam me hachamászni szanam, mire azt mondta rabibá bó, ti, a babilóniaiak, ezt innen tanuljátok, ebből a mondatból, hogy fontos az, hogy ilyen jelekkel kiegészítve tanuljunk, és a jelek, ilyen emlékeztető jelek lesznek, jelölések. Mi pedig Jeremiás könyvéből tanuljuk, hát civilach ciunim similach tamrurim, ahogy Jeremiás azt mondja, helyezzél magadnak jeleket, aszu ciunim, helyezzetek jeleket a Tórába, hogy meg tudjátok jegyezni. Máj másfú de háj ciun isnöri szimnahú, de szívra egyszer adom van egyszer egy ciajn, Ezékiel 39-es fejezetében tudjuk, hogy ez jelet jelent. Rábi Amar Mehacha, Rábi szerint, Rábi Lazar szerint ez egy másik mondatból lehet ugyanerre a következtetésre jutni. A példaveszélytekben azt mondja, mondd a bölcsességnek, nővérem vagy, és a tudást az pedig nevezd a tudást pedig nevezd a rokonodnak. Asszomai daim le tajra, a tudás hogy a rokonok, bocsánat, a rokonok szó, az is, a mai daim, az is jelentheti azt, hogy jelek. És a jelek az az, ami asszem a jádim lőtajra, csinál jeleket a tóra tanuláshoz, és akkor a tórát magadévá tudod tenni. Bahányi da amer avdimi bar hama bar deisza, majdik szív lejbe se máj mív lejbe leámhi, azt mondta erre avdimi, ugyanez, mint amit hama bar deisza mondott, és Avdimi adta tovább, hogy miért van az írva a Tórában, amikor Isten, amikor Mózes arról beszél az utolsó intelmeiben, hogy tartsátok meg a Tórát, tanuljátok, tartsátok meg a jó cselekedeteket, parancsolatokat, akkor azt mondja, és ez nem az égben van, hogy azt mondjátok, ki lépjen föl az égbe, hogy elhozza nekünk, és nem is a tengeren túl van, hogy azt mondjátok, ki legyen az, aki átkel a tengeren, hogy átmenjen rajta és elhozza nekünk, hanem nagyon közel van hozzád a szívedben, a szádban, hogy megtedd. Mit jelent a mondatnak az első része? Se lojma semáim és imma semáim hiátot szorich lála és szachareha, imérvele jámit szorich lála és szachareha. Ebből a mondatból azért azt is megtudjuk, hogyha tényleg az égben lenne, vagy a tengeren túlon lenne, akkor odáig is el kéne lennie, hogy magadévát tegyed. Rave amár lőbe sem máim hi, tehát itt most már nem a jelekről van szó, hanem arról, hogy az emberek mennyire önfeláldozónak kell lenni a tudás megszerzésért. Rave másképp magyarázza, hogy ezt a mondatot. Lőbe sem máim hi, nem az égben van, az azt jelenti, hogy az ember, aki olyan nagyképű, mint hogyha az égben van az orra, az égben hordja az orrát, az nem fogja tudni magáévá tenni a tórát, mert a tóra nem az égben van, és nem is a tengeren túl van, hogy az, aki hogy azt hiszi magára, hogy olyan okos, mert itt tudja a Tórát, és ezért nagyon okosnak tartja magát, azt hiszi, hogy olyan okos, mint a tenger, az sem fogja tudni magáévá tenni a Tórát. Hasonlóan tanított Rabbi Yochanan, hogy nem az égben van, az azt jelenti, hogy a nagyképűek nem tudják magukévá tenni, és nem a tengeren túl van, az pedig azt jelenti, hogy a kereskedők nem tudják magukkal tenni, mert ők állandóan a kereskedéssel vannak elfoglalva, és nem a tóra tanulással. Okay. Közben lapoztunk az 55-ös lapra, és itt vége is van ennek a sztorizásnak, az Ágádaténak, az ágádikus részének, a Talmudnak, és mindenki nagy örömére holnaptól visszatérünk a városhatár kijelölés problematikájához. Sok szeretettel várok mindenkit holnap reggel 7:30-kor. Ugyanígy, addig is mindenkinek sok sikert.